A műsort és az itthonról válogatott, illetve egészségtudatos élelmiszereket a Penny támogatja. Sziasztok! A közjóladásaimban rengeteget beszélgettünk a táplálkozásunkról és arról, hogyan érdemes változtatni a gondolkodásunkon az evésről annak érdekében, hogy minél hosszabban egészségesen éljünk. Könnyű ezt jól csinálni, folyik ugye a csapból is, oké, de hogyan? A mai adásban a karácsonyról fogunk beszélgetni, és arról, hogyan tudunk olyan egészséges szokásokat beépíteni a karácsonyi és az ünnepi időszakba, amik egyrészt jó érzést okoznak, másrészt nem kerülnek túl sok erőfeszítésbe, hozzájárulnak a regenerációnkhoz, és nem csak karácsonykor, hanem az egész évben kísérhetnek minket. A mai adás sok szempontból rendhagyó, egyrészt itt vagyunk ebben a szuper konyhában, másrészt pedig nem csak az elméletről fogunk végre beszélgetni, hanem a gyakorlatban is megvalósítjuk azt. Itt van velünk ma Anna, táplálkozási szakértő, és Ricsi, a Penny séfje. Ricsi, mielőtt végigmegyünk az egész menün, kérlek mind a ketten valljatok szint, hogy ki mit nem eszik. Van-e bármilyen ételérzékenységetek, van-e bármi, amit ti nem esztek?
Nincs.
Akkor én eléggé egyedül fogom képviselni azt hiszem a növényi alapú táplálkozást és a gluténmentes táplálkozást a mai alkalommal, akkor fogok némi kihívást okozni, de lehet, hogy mindenre van neked már ilyen mentes opciód.
Majdnem mindenre, meg ezt egy profi konyhában, amikor teljesen fel van készülve az ember, akkor azt gondolom, hogy ezt manapság már nagyon dinamikusan és rugalmasan kell kezelni. A mai menü után sem fogsz éhes maradni, ugyanis a desszertet leszámítva a többi fogásunk gluténmentes és abszolút egészséges és zöldségközpontú lesz.
Anna, szerinted miért fontos az, hogy ma egy karácsonyi menü az már mindenkinek az igényét kiszolgálja?
Rengeteg manapság az ételérzékenység, allergia, és nagyon fontos, hogy ezt figyelembe vegyük. Másrészt, amit te is mondtál, hogy ez a teljesen növény alapú étkezést folytatók is száma is egyre magasabb, és fontos, hogy őket is ebben beavassuk, és igen, hogy ez az ünnep, ez róluk is szól.
Hát meg valahogy, nem tudom, hogy az az alap, hogyha egy bármilyen ünnepi asztalhoz mindenki odaül, akkor az ott mindenki örömét lelje, vagy mindenkinek legyen valami, és ne csak az legyen, hogy ezt így szoktuk, és akkor csak ez a menü, hanem bárkit megvendégelünk, vagy bárki véletlenül pont hozzánk csatlakozik az ünnepre, akkor neki legyen valami.
Igen, ez valahogy a figyelemről is szól, hogy figyelünk a másikra, az ő igényeire, az ő érzékenységére, és így valósítjuk meg az ünnepi menüt is.
Mi lesz a mai menü, és milyen feladatokat szántál ma neki?
Rendhagyó dolgokat hoztam nektek, ugyanis én is azt gondolom, hogy a karácsonyi terüly-terüly asztalkám és ételcunami után nagyon jól esik az embernek egy picit könnyedebb zöldségközpontú fogás, és mi ezt igyekszünk is évek óta mindig beépíteni a saját menübe. Úgyhogy ennek tükrében most hoztam nektek egy céklatatárt, ami azt gondolom, hogy egyrészt nagyon gyorsan el fog készülni, másrészt iszonyat izgalmas, és talán tök jó üzenete van, hogy tatárt azt nem csak a legdrágább bélszínből tudunk készíteni, hanem akár zöldségből is. Lesz benne roppanós textúra, friss fűszerek, egy kis savanyított lilahagyma, úgyhogy rozsaropogóssal szerintem bármikor megállja a helyét. A főételünk az egy picit klasszikus, talán sokan készítenek rácpontyot karácsonykor, ez a pontyos, lecsós, rakott burgonyás étel. Ezt abszolút egy ilyen progresszív és friss, könnyed módon fogjuk elkészülni, abszolút a tradicionális étel iklettel, viszont minden más, ami meg majd itt főzés közben történik, az teljesen újszerű. Desszertünk szerintem mindenkinek az egyik kedvence, mert nagyjából 3 perc alatt el lehet vele készülni, ez a zserbógolyó, ami szintén az egyetlen, ami glutén tartalmaz, viszont az is nagyon könnyen kiváltható a desszertbe, illetve készíthetjük akár teljesen vegán módon, és hoztam nektek az egyik kedvencemet, az almás hüti ízvilágára hangolt smoothie-t, ami pedig szintén egy vegán fogás, és szerintem ünnepek alatt, vagy az év bármely pontján megállja a helyét. Én kiveszem a sütőből, sütöttem már be céklát, a cékla az egészben héjastól lett megsütve, én ezt neki is állom majd megpucolni, illetve fine brunoire összevágni, ezt megmutatom nektek is, nektek az almát kell majd szeletelni, nagyon-nagyon szép friss almáink vannak, nagyon szép a héja, úgyhogy eszünkben sem jut megpucolni. Ezt meg is mutatom nektek gyorsan, és akkor én utána tudok menni a céklára, utána pedig semmi más dolgunk nem lesz, mint a zöldeket picit összeaprítani, fűszerekkel, majonézzel, krémsajttal kicsit kikeverjük, és már kész is. Én pedig sütettem már be egész héjas tolcéklát, ezt kiveszem a sütőből, és meg fogom pucolni, és össze fogom vágni, szintén szakzsargonnal élve Brunoára, és egy leheletnyi almaecettel fogjuk összeforgatni, hogy lehetőleg minél kevésbé oxidálódjon.
Anna, az mennyire jellemző amúgy, hogy az emberek az ünnepeknél, vagy akár szülinapnál, nyaralásnál, és hát főként a karácsonykor teljesen felborítják az életmódjukat?
Igen, ez abszolút jellemző, és ami egyébként normális is, hiszen nem mehet minden ugyanúgy a normál kerék, hétköznapi kerékvágásba. Én úgy gondolom, hogy nem készülünk rá megfelelően. Nyilván ennek vannak különböző fokozatai, de legtöbben ott rontjuk el, hogy konkrétan beesünk az ünnepi asztalra, és egész egyszerűen nagyon átmegyünk egy ilyen túlevésbe.
Nekem az a tapasztalatom, hogy így a karácsonyi menünél kialakuló problémák, azok így messze nem az ünnepeknél, vagy a karácsonyi asztalnál kezdődnek, hanem nálunk például, szerintem ilyen november végén, amikor elkezdünk arra készülni, hogy oké, jön a karácsony, mit fogunk enni, mit fogunk főzni, ez az anyukámra terhelődik a leginkább, és hogy minden családban az, akinek ez a kimondott vagy nem kimondott feladata, neki már november végén elindul a stressz, és a tudatosság sem a készülésben, sem a táplálkozásunkban nincs jelen. Ezt hogy látod?
Abszolút így látom, és valóban egy személyre hárul a felelősség akár egy ilyen háztartásban, hogy ki készítse el a karácsonyi menüt. És azt tegyük hozzá, hogy a sokaknak a munka az pont ebben az időszakban tetőzik, és hogyha ezt még megspékeljük azzal, hogy görcsösen készülünk a karácsonyi vacsorára, akkor ott sajnos úgy esünk be, hogy egy felfokozott stresszes állapotban, ahol elképzelhető, hogy még nagyobb valószínűséggel túl fogjuk magunkat tenni ezekből az ételekből, és ezzel gyakran akár egy bűntudat érzés is megjelenhet, hiszen ezt egy ilyen csaló étkezésnek is felfogjuk, holott ezt nem így kéne megélni.
Te mit szoktál amúgy javasolni az előkészületnél, akár a saját klienseidnek, hogy nem tudom, gondolják előbb végig, vagy jobban osszák szét a feladatokat, vagy hogyan tudjuk ezt az időszakot, tehát az odavezető utat egy kicsit könnyebbé tenni?
Jellemzően én azt szoktam nekik mondani, hogy próbáljanak egy kicsit az időmenedzsmenttel játszani, és nem túlvállalni magukat. Ez nagyon fontos, hogy ez nem arról szól, hogy tökéletes legyen minden.
Ezt imádjuk, hogy erre nagyon rá vagyok fókuszálva, hogy legyen minden tökéletes, étel, a dekor, és mire odaérünk, utáljuk egymást, és totálisan ki vagyunk merülve.
Igen, és tényleg csak annyit vállaljunk, amennyit mi tudunk teljesíteni az ünnepi asztalnál, se többet, se kevesebbet, figyelembe véve azt is, hogy azért az élet más területein is úgymond vannak megfeleléseink.
Alig,
és ugye még ezt is a saját vállunkra vesszük.
Az eddigi adásokban többször felmerült az, hogy érdemes zöldségekkel indítani az étkezést. Hogyan gondolkozol erről a vércukor laposítás fókuszról? Mert nagyon sokan ezt mondják, hogy nagyon érdemes odafigyelnünk arra, hogy a jobban fogunk emészteni, meg a vércukrunkra is jó hatással lesz ez, de hallottam már olyat is a műsorban, hogy ez túl van tolva, és hogy igazából erre nem kell annyira odafigyelni. Mi az igazság?
Az igazság valahol félúton van, ugye szoktuk is mondani, és ez egy teljesen természetes válaszreakció a szervezetnek, hogy szénhidrátos ételekre megemelkedik a vércukorszintünk. Itt ugye arról van szó, hogy nem mindegy, hogy milyen mértékben, milyen gyakorisággal. És ez túlmutat azon, hogy egy teljesen egészséges embernek méregetnie kellene a vércukorszintjét, viszont az éhség jól lakottság kontrollban nagyon nagy szerepe van annak, hogy mennyire tudjuk a vércukorgömbénket egészséges módon egy picit laposítani. És ez mindenkire érvényes.
Ha jól tudom, hozzád nagyon sokan fordulnak különböző hormonális, illetve egyéb ilyen női egészségügyi panaszokkal. Ebben milyen szerepe van annak, hogy odafigyelünk erre a vércukorszint megfelelő, nem tudom, hogyan kell fogalmazni, de a csúcsok ne legyenek annyira magasak, vagy annyira sűrűn.
Igen. Főleg női hormonális problémáknál, inzulinrezisztenciánál, mi ezek a magas vércukor csúcsok, ezek mindenképpen károsak is lehetnek, és például a női hormonrendszer tekintetében a magas vércukor, és ezáltal a magas inzulin szint, az egyébként a tesztoszteron szintet is tudja egy kicsit magasítani, vagy növelni, szebben fogalmazva. Úgyhogy mindenképpen jó, hogyha ezeket, görbéket egy kicsit ellaposítjuk, legalább amennyire van rá lehetőségünk.
És akkor ennek az egyik legjobb eszköz az, hogy zöldségeket, vagy a gyümölcsök is ide tartoznak, vagy csak a zöldségek?
A gyümölcsöket próbáljuk egészben fogyasztani, tehát ne gurmixoljuk, pürisítsük, lehetőleg ez a fő szempontunk ezzel kapcsolatban. A zöldségekkel jó, hogyha indítjuk az étkezést, meg úgy alapvetően az étkezésekben jó, hogyha több zöldséget csempészünk, hiszen ez lassítja majd a szénhidrátok felszívódását, és a laktatóbbá teszi, tehát sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a vércukorszintünk, nem lesz benne akkor a kiugrás, tehát így tudunk egy picit játszani azzal, akár tradicionális ételeket kombinálni több zöldséggel, tehát már ezzel is nagyon sokat tudunk tenni.
Szóval ez, ha nem is feltétlenül tudunk egy ennyire komplex előételt csinálni, de valamennyi zöldség a legelején, akkor az már egy szuper tipp. Mi van még? Tehát mi az, ami mondjuk még így az étkezés legelején szempont lehet?
Az étkezés legelején, ugye sokan szokták is azt a úgynevezett almaecetes kiegészítést az étkezések elején, ez bizonyítottan egyébként az étkezés utáni vércukorszintet mérsékli, alacsonyabb lesz a vércukorválasz, mint normál esetben, és lehet ezzel is egy picit játszani, és almaecetet tenni a salátára, és akkor ezt a kettőt össze kombinálni.
Vagy az almára, hát most is csináljuk, igen.
Igen, tehát ezzel tudjuk mérsékelni, de alapvetően minden savanyú kiegészítés az étkezésnél, savanyúság, egy fermentált zöldség például, ezeknek is van ilyen hatása. Úgyhogy mindenkit biztatok, hogy több balzsamecetet, almaecetet használjunk az ételekre.
A karácsonyi menüt, Ricsi, otthon is te készíted?
Részben nálunk így megoszlik a karácsonyi főzés, és visszacsatolva arra, amiről szó volt, én nagyon-nagyon szeretem a gasztronómiát, és azt gondolom, hogy a közös étkezésnek, illetve a közös főzésnek is van egy nagyon-nagyon erős kohéziós ereje, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy a karácsonyra való készülődésnél a főzés is legyen egy közös program, illetve hogy egy profi konyhán is mindig azt szoktam mondani a svájcoknak, hogy Bruce Lee után szabadon, hogy jó felkészülés, fél győzelem, úgyhogy érdemes előre megtervezni a menüt, bevásárolni, akár bizonyos alapanyagokkal már előre készülni. Szerintem ez nagyon nagy könnyebbség, és sokkal több idő marad az ünnepeket élvezni a családdal együtt, illetve az étkezésről visszatérve, az almaecetre és egyébre, én is nagyon-nagyon szeretem a zöldségközpontú dolgokat, és egy picit más oldalról megközelítve az étkezést, szerintem egy nagyon jó trükk, amikor mondjuk egy zöldségközpontú ételt eszünk, vagy csak egy salátát, és ha minél több olyan textúra van benne, ami az embert vágásra ösztönzi, ami ugye egy alapvető vele járója az étkezésnek, az is szerintem nagyban befolyásolja még tudat alatt is azt, hogy mi mennyire laktunk jól. Ezért van, hogy nem tudom, elmész egy étterembe, ahol eszel krémeket, meg habokat, és éhesnek érzed magad, mert hogy ettől csak, hogy a rágás élménye hiányzik.
Ez egy nagyon fontos szempont, főleg, hogyha hajlamosak vagyunk emésztési panaszokra, puffadásra.
Olyan apróságnak tűnik, nem?
Igen,
hogy így figyelj a rágásodra, oké. És hogy ennek tényleg van...
Igen. Nálam is a vendégeknél ez az egyik első kérdés, amit itt felteszek, hogy mennyire milyen alaposan reagálja meg az ételeket. És hát gyorsan kiderül, hogy legtöbbször kapkodva, két meeting között történik.
Ahogy élünk, tehát hogy úgy eszünk, nem?
Igen.
Amúgy ugye köztudott tény, hogy Magyarország kiemelkedően jól teljesít az elhízottak ranglistáján. Ezzel te találkozol-e a saját klientúrádban, meg egyáltalán milyen dolgokkal fordulnak hozzád a leggyakrabban?
Igen, hát most már az Európai Unióban a második legelhízottabb.
Már második?
Második vagyunk most jelenleg.
Akkor az elmúlt egy hónap alatt valamit nagyon, én még harmadikról tudtam. Visszatérve az előkészületekhez és annak a stressznek a minimalizálásához, hogy ne csak egy emberen legyen az egész karácsonyi menüsornak a felelőssége. Nálunk ez amúgy általában anyukám. Mi most azt próbáljuk meg, és most ezt kimondom hangosan, ezt már nagyon, nagyon odafigyelve meg is kell valósítani, hogy előre leegyeztetjük, hogy ki mit csinál, ki melyik napra mit készít, és akkor nem csak rajta van a felelősség. Te ezt hogy tapasztalod, vagy szoktál ilyenre találkozni, hogy valaki előre megtervezi, hogy csapatmunkába hogyan készül elő?
Igen, itt célszerű egyébként ezeket a családtagokat kicsit támogatni, vagy megkérdezni, hogy mire van szükségük, esetleg segíteni nekik beszerezni ezeket az alapanyagokat, és előre eltervezni a menüsort, illetve azt is figyelembe venni, hogy ne terheljük magunkat túl, tehát tényleg csak annyit vállaljunk, amennyit kényelmesen el tudunk végezni, mert az a stressz, amiben ilyenkor belekerülhetünk, az nyilván az ünnepi vacsorán fog kijönni.
Igen, ez megint ez a tökéletességre való törekvés, igen. És ebből egy kicsit elengedni.
Igen.
Leginkább konkrét problémákkal, vagy megelőzési céllal keresnek meg téged?
Jellemzően megelőzési céllal szoktak megkeresni, és ennek kifejezetten örülök, hogy már a probléma bekövetkezte előtt fordulnak hozzám, és gondolva arra, hogy ezen a családtagjaiknak is tudnak egy példát mutatni.
De ezt úgy kell elképzelni, hogy szeretnék egészségesebben enni, és akkor megtalálnak téged. Mert vagy én azt gondolnám, hogy valami probléma az, ami előbb elindít az úton, de mert ez nagyon jól hangzik, hogyha ez így van, csak azért meglepsz vele.
Igen. Képzeld el egyébként, az emberek úgy észreveszik magukon, hogy megváltozik a közérzetük, vagy alapvetően a feljön egy-két kiló, de hogy nem ilyen nagyon drasztikus változásokra kell számítani, vagy néha egy kis emésztési panasz, és hogy már ezzel szeretnének valamit kezdeni, hogy megelőzzék későbbiekben, hogy ennek legyen szövődménye. És ami nagyon a szívem csücske, hogy mostanában sok olyan anyuka is megkeres, aki azért is fordul hozzám, hogy majd a gyerekének is adjon egyfajta példát és iránymutatást, és ezt nagyon jó látni.
És van, aki mondjuk már így a karácsonyi időszakra is ilyen tudatosan akar készülni, vagy egyáltalán tisztában vagyunk azzal, hogy milyen kibillenést tud okozni, hogyha két hetet kb. Így azt mondjuk, hogy most akkor mindent szabad, mert szerintem ez az alaphozzáállás, igen. Hogy jön az ünnep, és akkor két hétig, ami a csövön kifér, vacsoráról vacsorára, ebédről vacsorára megyünk, folyamatosan nem tudom, lefolytjuk az egészet néhány beiglivel. Mit tud hozzáadni az életünkhöz, hogyha itt is egy kicsit kevésbé terheljük le magunkat?
Én a vendégeimnek is szívesen adok egy olyan eszköztárat, amivel ezt az időszakot úgymond át tudják vészelni, de nem is ez a cél, hogy itt átvészeljük, hanem megéljük ezt az időszakot, és ez hál' Istennek sikerül is. Hiszen ha erre nem figyelünk, akkor az emésztési panaszaink, amik alapvetően megkeseríthetik a hétköznapjainkat, itt még jobban felerősödnek, a közérzetünk is teljesen megváltozik, az energiai szintünk is úgy állandóan ingadozik a folyamatos, akár vércukor hullámvasúttól. És ezek mind hatással vannak így a légkörre, az emberi kapcsolatainkra és az asztalnál. És aki már így az évközben figyel erre, és tudatosan éli az életét és a táplálkozását, ő már megtapasztalt ennek a pozitív oldalát, és nem szeretne már visszatérni azokhoz a rossz szokásokhoz. És az a tapasztalatom, hogy így nem is annyira hozzák vissza ezeket a rossz, nem építő szokásokat ezekben az ünnepi időszakban, és valahogy ez lenne a cél mindenkinél.
Hogy ne induljunk el a lejtőn, hogy mert akkor borul a dominó, hanem igen. Nem is azzal, hogy kínozva magunkat, vagy megvonva magunktól bármit, csak ilyen apróságokkal járuljunk hozzá az egész időszakhoz. Ugye beszéltünk a zöldségevésről, az étkezés első pilléreként, beszéltünk arról, hogy az odavezető úton tökre jó, hogyha egy kicsit így megosztjuk a feladatokat, és ez a tökéletességre való törekvés helyett egy kicsit közösségi módon gondolkodunk már az előkészületre is. Mi van még, ami mondjuk olyan, ami ilyen nagyon kézzelfogható, gyakorlatias, és még mindig az ilyen ráhangolódásban segít minket?
Igen, ugye a táplálkozás mellett más területekre is figyelnünk kell, hiszen ugye ott van a mozgásunk, az alvásunk, a pihenésünk, regenerációnk, és ezért nagyon jó, hogyha ezt az ünnepi téli időszakot, hiszen ugye a természetet nézzük, ilyenkor van egyfajta nyugalmi periódus, a töltekezés időszaka.
Itt a nyugalmi periódus, nem muszáj megkérdezni, hogy jön neked, például mennyire nyugalmi periódus ez a karácsonyi, tehát mennyire tudsz odafigyelni az odavezető úton, hogy regenerálódj, hangolódj az egész karácsonyi ünnepre, mert hogy ez nagyon szépen hangzik, de mondjuk kíváncsi őket te életedbe.
Igen, hála Isten az én életemben a karácsony az mindig egy ilyen biztos pont, ami egyrészt időt enged arra, hogy egy picit lenyugodjak és a családommal töltsem az időt. Ettől függetlenül a vendéglátásban nagyon-nagyon sok kollégám ilyenkor is iszonyat keményen dolgozik. Viszont ez egy...
Az egyik legdurvább időszak a vendéglátásban ez az időszak.
Nem is csak maga a karácsony, hanem az odavezető út nagyjából így novembertől kezdődően. Én is most rengeteget dolgozom, nagyon-nagyon keveset alszom, és akkor ugye ezt az ember, amit mondtál te is, Anna, hogy picit ilyen pánikszerűen próbál mindent bepótolni, hogy nem mozgok, nagyon sokat alszok, iszonyat sokat teszek, aztán meg még iszok is fel valamit, úgyhogy igyekszem én is ezt most már egy picit tudatosabban intézni így az életembe, tényleg odafigyelni az étkezésre, odafigyelni a napi rutinra, hogy ne csak abból álljon, hogy mondjuk nem tudom, rántott húst teszek sültarjakörettel, hanem hogy legyen benne akár mozgás, nagyon szeretem a minősége együtt töltött időt, amikor ha az ember nem is éppen saját magát, de mondjuk picit az elméjét tornáztatja, és mondjuk egy tök jó kvíz társas játékkal nyomul a családdal, úgyhogy szerintem ezek nagyon jó pillanatok.
Tök sok mindent csinálsz, nem? Tehát egészen jól nyomod.
Igazából készen vagyunk, úgyhogy most már itt van az alma, amit összevágtatok, illetve az én céklám, meg a kapor és a petrezsem. Itt van még a tatárhoz pár hozzátevő alapanyag, amit én a keverőtálba fogok nektek tenni, és nektek pedig a végén össze kell csak keverni, és utána gyakorlatilag a tálalásunk marad hátra.
Ez lehet, most ugye ez most vegetáriánus, tehát hogy ezek tejtermékek belekerülnek, de ez
igen,
lehet,
ez vegetáriánus, viszont lehet abszolút teljesen növényi alapú is, ha valaki nem is akar otthon éppen a vegán majonéznek, emulziónak neki menni, most már nagyon sok mindent tudunk kapni, akár egy kis kókuszjókurta, aki lehet keverni a sajtkrém, illetve a sima majonéz helyett, úgyhogy abszolút tud készülni vegánként. Dobok még bele egy pár dolgot, és akkor szerintem így a hatékonyság jegyében majd így
de jól néz ki már, nagyon.
Minden egyben van.
Csak igány ennek, hogyha van növényi verziója is, akkor az lehet, hogy egy alternatíva lehet.
Abszolút, és hogy az élvezeti értékéből igazából nem veszít az ételünk, úgyhogy abszolút megállja a helyét, hogyha teljesen növényi alapon is készítjük. Én most abszolút itt csak a klasszikus ízkombinációk miatt van, hogy egy kis majonézzel és krémsajttal hoztam nektek. Egy kis savanyított hagyma.
Na itt a savanyítás.
Igen.
És talán itt meg is jelenik már, hogy a savanyított dolgok, az már az előételbe is a Ricsi bele tette. Erről te hogyan gondolkozol, vagy szoktad ezt külön javasolni, akár az étkezés elején?
Igen. Ugye a tradicionális konyhánkban is a savanyúság az egy nagyon fontos központi elem, és hogyha csak belegondolunk abba, hogy egy pörkölt mellé milyen jól esik akár egy kovászos uborka, hát ez nem véletlen, hiszen ez mind serkenti az emésztést, meg könnyíti is.
Úgyhogy én tényleg
mindenkit biztatok, hogy az ünnepi ebédnél vagy vacsoránál mindenképpen legyen valami kis savanyúság, egy jó házi, nagymamaféle savanyúság, valamilyen savanyú káposzta vagy kovászos uborka, hogyha így a fermentált oldalt is nézzük, úgyhogy ez abszolút jó.
És amit mondasz például, hogyha a nagymamáinkra vagy a nagyszüleinkre gondolunk, illetve a tradicionális konyhára, abszolút lekövették a szezonalitást, és valahogy ez így zsigerből jött, hogy mondjuk a karácsonyi időszaka vagy a téli időszak, ami mondjuk a hülye hangzik egy picit, de hogy mondjuk a disznóvágásnak a szezonja, illetve évvége, amikor a nehéz húsok megjelennek, a nehéz ételek, és nagyon jó mellé bármi fermentált, bármi savas, ami segíti az emésztést, és ez valahogy így zsigerből kialakult, és kéz a kézben járt, és nekem az egyik kedvencem ebben az időszakban az a savanyított, kobászolt, bármilyen módon elkészített káposzta. Például most, amit a beleraktunk savanyított hagymát a céklatatárunkba, ez most egy ilyen tavasszal elrakott gyűjtögetett bodzelcettel készült, én nagyon szerettem az ilyen vadon növő dolgokat.
Ezt te gyűjtögetted?
Igen, én nagyon szeretem így az erdőt járni, és összeszedni mindent, ami friss, finom és eltő.
Nagyon jól hangzik, hogy csináltunk egy céklatatárt, viszont szerintem sokan lehetnek nagyon szkeptikusak, és mondják azt, hogy ők soha az életben nem fogják lecserélni egy ilyen zöldség alapúra a jól megszokott ízeket. Mennyire lehet őket megnyugtatni, mennyire van baj, vagy nincs baj a klasszikus ételek klasszikus verziójával, és lehet ez mondjuk csak egy alternatíva pluszban?
Szerintem, hogyha az edukáció szempontjából nézzük, én nem azt mondanám, hogy most a tatárt le kell cserélni, és innentől valaki ne legyen sima marhatatárt.
Szerintem kell kapcsolni a nézők.
Első lépésként csak próbálja ki, és hogyha ízlik neki, akkor bármikor eszébe jut, készítse el, fogyassza. Úgyhogy abszolút szerintem az edukáció az mindig egy ilyen lassabb folyamat, és semmi más nem szükséges hozzá, csak egy kis nyitottság, ami különösen fontos ugye a karácsonyi asztalnál, ahol mondjuk most már egy nagy családnál különböző generációk, különböző igények találkoznak. Nálunk például a karácsonyi menü általában két részből áll, vannak tradicionális ételek, és vannak mindig teljesen új dolgok. És ilyenkor, amikor van idő arra, hogy együtt főzzünk, szerintem egy tök jó időszak arra, hogy új recepteket kipróbáljunk, új ételeket, és hogyha a családban is így megvan a kellő nyitottság, illetve több oldalról az igény, szerintem ezt abszolút össze lehet úgy hangolni, hogy mindenki találjon az asztalon olyat, amit jó szívvel fogyaszt.
Anna?
Igen.
Megvéded a klasszikus tatárt?
Abszolút, egyébként, ha valaki egész évben ezt várja, hogy ő egy nagyon jó tatárt szeretne enni az ünnepi asztalnál, és nekik ez egy családi hagyomány, mert mondjuk a felmenői körében ez már egy bevált recept, akkor miért ne tehetné meg, főleg, hogyha adott esetben nincsen semmilyen panasza ettől az ételtől. Úgyhogy én mindenkit biztatok erre, hogy nyugodtan ezeket a tradicionális családban felmerülő ételeket azt fogyasszuk is. Esetleg itt abban tennék egy ilyen pici megjegyzést, hogy ugye nyilván a tatár ez egy nyilván nyers húsról beszélünk, ami nehezen emészthető, egy vörös hús, tehát ha azzal indítjuk magát az étkezést, egy előételnek, akkor, és utána eszünk még egy második fogást, egy harmadik fogást, mindegyikben valami húst, akkor az lehet, hogy leterhelheti úgy az emésztésünket, hogy annak lehetnek pici mellékhatásai, tehát aki hajlamosabb akár az emésztési panaszokra, refluxra például, ott lehet, hogy ezt ilyen esetekben leváltanám egy növényi opcióra.
És akkor, ha mondjuk a tatár kívánja, akkor előtte egyen valami zöldséget, és mondjuk utána ne egyen másik húsételt.
Abszolút. Akkor vagy akár egy kicsit könnyedebb fogást választani főételnek, akár egy halat, és akkor ott már ne nagyon keverjük a vörös húsokat.
Mivel került rá mag, engem ez így nagyon érdekel, Anna, hogy mit mondasz arra, hogy a magok, mert erre nagyon ellentétes információkat lehet hallani, hogy együnk magot, ne együnk magot, sok olaj, sok kalória, hogyan kell ehhez állni?
Hát amit én itt láttam, hogy tényleg csak egy pici csipet került rá, itt a mérték az érték, és valóban egyébként van egy ilyen hatása is, hogy esetlegesen a szénhidrátok felszívódását lassítja, és nyilván egészséges, többszörösen telítetlen zsírokat is tartalmaz, úgyhogy ne vonjuk meg egyáltalán, itt tényleg az, hogy ezeket én kicsit ilyen fűszerként használjuk, ugye a textúra javítására.
Nyilván a főételünk az pont lesz, méghozzá picit így a klasszikus rácpont inspirálta a főételt fogunk készíteni, de abszolút progresszív, újszerű és egészséges formában. Halat fogunk sütni, friss pontyot, méghozzá serpenyőbe, pici vajjal, fűszerekkel locsolgatjuk, rotírozzuk. A halnál most frisset használok, viszont hogyha bárkinek mondjuk szeretne előre bevásárolni és fagyasztott halat vásárol, az is abszolút egy pénztárcabarát megoldás lehet, ott egyetlen egy dologra kell figyelni, hogy HACCP és egészségügyi mikrobakteriológiai szempontok miatt érdemes 24 órával felhasználás előtt ezt a hűtőbe kivenni, hogy szép lassan ki tudjon olvadni. A körötte pedig ugye ez a klasszikus rakott lecsós burgonya lesz, ami progresszív formába kerül most a tányérra. Ehhez paprikákat fogunk szakácsfákjával megégetni, a héját azt, ami elszenesedik, szépen lekaparjuk, kimagozzuk, fel fogjuk vágni egy kis asszalt paradicsommal, illetve a burgonyánk fog még picit ilyen rendhagyó módon az ételbe kerülni. Én készítettem elő fermentált burgonyát, amit meg fogunk a serpenyőbe pirítani. Ugye a fermentálás volt, talán majd Anna tud egy picit többet mondani. Én ezt úgy készítettem, hogy a fermentálásnál ugye két különböző út létezik. Az egyik, amikor közvetlenül az alapanyagot sózzuk, nagyjából ilyen 2,5%-kal. A másik, amikor készítünk egy kiforralt sós alaplevet hozzá, amit brinnek hívunk. Én itt annyi fifikát csináltam még így a fenntarthatóság jegyében, hogy a meghámozott burgonyának a héját besütöttem sütőbe, amiből utána kifőztem a levet, amiből a sós brin készült, és azzal fermentáltam egy kis rozmaringgal, kakukkfűvel, fokhagymával és babérlevéllel. Úgyhogy ezt le fogom szűrni, meg fogjuk pirítani egy picit, ami ugye Anna említette, hogy gyakorlatilag ami pozitív a fermentálásban, azt most itt kinyírjuk, viszont aztán visszapótoljuk, majd hoztam még egy kis fermentált angol zellert frissítőnek, illetve egy kis tavasszal gyűjtött fermentált medvehagymát.
Itt most egy picit megállítanás, hogy a fermentálásnak így az élettani oldaláról, ugye sokat beszélgettünk már a közszóladásaiban arról, hogy tulajdonképpen a baktériumainkat kell etetni, és azok fognak aztán bennünket táplálni. Igen. Mi történik pontosan, és mi az, amiért ez nagyon-nagyon jótékony hatással van a szervezetünkre?
jótékony teljesebb baktériumok szabadulnak fel a folyamat során, és ugye ezek a bélbaktériumainknak a benépesítésére, vastag bélbaktérium benépesítésére nagyon fontos célt szolgálnak. Nem mellesleg az emésztésünket is könnyítik, úgyhogy mindenképpen nagyon kiegészítő az ünnepi asztalnak.
És mi történik akkor, amire a Ricsi utalt, hogyha ezt mondjuk megpirítjuk?
Hát igen, ezek hőhatására sajnos ilyenkor elpusztulnak ezek a baktériumok, úgyhogy érdemes ezeket nem hőnek kitenni, mert most ez egy más helyzet volt.
De lesz olyan is, ami viszont...
Lesz abszolút, úgyhogy élettanilag is rendben lesz a köret. Itt a burgonyánál a fermentálásnak azon kívül, hogy előemészti az alapanyagot, ugye ízében lesz inkább szerepe.
És ugye ti mindent tesztek, de tehát aki mondjuk nem eszik halat, annak ez lehet... Ez az étel, amit készítesz, ez lehet akár főétel is, kombinálva a...
Abszolút, abszolút. Szerintem, hogyha lecsós burgonyaként gondolunk most erre a köretre, és itt van hozzá a burgonya, a lecsó, a paradicsom, és mi egymás, és ezeket különbözőféleképpen elkészítjük és fermentálunk, akár egy tál ételként kis frissítő fűszerekkel kiegészítve, szerintem így abszolút egy tál ételként is megállja a helyét.
Mi alapján válogattad az alapanyagokat a főételhez?
Abszolút, ahogy mondtam, ugye a tradicionális karácsonyi rácpont volt a kiindulási alap, és ezt el fogjuk úgy készíteni, ahogy amúgy nem szokták.
Jobb opció a hal, mint a hús a karácsonyi főételén, és most itt nyilván az egészség szempontjából.
Ez kontextus függő, tehát én nem gondolom, hogy feltétlenül egyik jobb, mint a másiknál, mind a kettőben vannak előnyös tulajdonságok. Természetesen, mivel a halat keveset fogyasztunk így magyar emberként, jellemzően csak karácsonykor vagy ünnepekkor, ezért mi preferáljuk, hogy legalább ilyenkor halat fogyasszunk.
Abszolút ez egy furcsa dolog, hogy a magyar halfogyasztásnak a 80% az így december 24-ére koncentrálódik, pedig egy nagyon klassz és egészséges alapanyag. Akár most már a magyar édesvízi halakból is tudunk olyanokat vásárolni és találni a boltok polcain, ami ellenőrzött körülmények között növekedett, így biztos nem kell félnünk mondjuk a pontnál, hogy iszapízű lesz. Az pedig, hogy szálka van benne, szerintem egy olyan dolog, hogy egy édesvízi haltól nem várhatjuk el ugyanazt, amit egy tengeritől. Tüzet gyújtunk, jó? Megmutatom a paprikát, körbe kell égetnetek. Okay. Itt az a lényeg, hogy teljesen megégetjük a paprikának a héját, ami ugye a szervezetünk számára amúgy is egy emészthetetlen része.
Ja, Ricsi említette ezt, hogy a paradicsomnak és a paprikának a héja az nem megemészthető. Ezt kiegészített, száfolod? Mit szoktál ezzel kapcsolatban javasolni a ügyfeleidnek?
Ez szintén egyénfüggő, mert...
Bocsánat, tehát az égetés, tehát ez így nem a legegészségesebb gondolat, amit így elképzeltem volna egy zöldséggel, de megütötte a fülemet ez, amit a Ricsi a héjéről mondott.
Igen, egyébként, ha valakinek van tőle emésztési panasza, vagy puffadás, akkor érdemes lehet erre figyelni, hogy mondjuk úgy előkészíteni az ételt, hogy igazság szerint a héjától megszabadítjuk.
És ez kell otthonra egy lángszóró, vagy ezt lehet máshogy is csinálni?
Ezt, hogyha bárkinek otthon mondjuk nyílt lángú gázt használ fölötte, és a gázrózsa fölött is meg tudjuk égetni.
A megfelelő ilyen óvintézkedések mellett azért tegyünk.
Ott érdemes mondjuk egy ilyen hosszú húsvillára rászúrni, és akkor picit, mint egy ilyen pillacukrot szépen körbeégetni a gázláng fölött. Hogyha senkinek nincsen se szakácsfákjája, se grillje, se nyíltlángja, akkor még mindig be lehet rakni a sütőbe, akkor viszont egy ilyen maximális 250 fok felső grill, ami nagyon durván, nagyon rápirít, fordítjuk, és nem pont ilyet, de valami hasonlót fogunk elérni.
Hát nagyon-nagyon izgalmas, de igen, mondtál annak, hogy nem az éget részét tesszük meg, tehát hogy ez igen. Így ebben a formában még az egészségünkkel is teljesen oké. Ami engem még elgondolkodtatott, a Ricsi kétszer használta azt a szót, hogy progresszív elkészítési mód, és ugye azért a karácsony rengeteg hagyományról szól. Az első kérdésem hozzád az, hogy a klasszikus karácsonyi ételek azok, amik mondjuk adott esetben nem egészségesek, vagy a szokásaink, ahogyan eszünk karácsonykor?
Hát inkább ez utóbbi, bár én nem is kifejezetten szeretek így akár egy konyhát, vagy egy ételt egészségtelennek, vagy egészségesnek titulálni, tehát ez mindig kontextus függő.
Hát meg nagyon szélsőséges, nem?
Persze, nagyon sok mindentől függ, hogy milyen gyakorisággal eszük ezeket az ételeket, milyen lelki állapotban, hogyan, mivel.
és ez már sokszor másodlagos, hogy mit is eszünk gyakran. És ezek az ételek, amiket eszünk karácsonykor, ezek a tradicionális magyar ételek, ezek egyébként teljesen tápláló, finom, gazdag ételek. És inkább itt azzal lehet a probléma, hogy akár egy ilyen rendszertelenség is bejön az ünnepek alatt, hogy később kelünk, összecsúsznak az étkezéseink, későn fekszünk, összetolódnak az étkezések, vagy kimaradnak, és ez egész egyszerűen megbolygatja a mi kis ritmusunkat.
Hát igen, meg ugye végre egy kicsit szabadabban vagyunk, nem kell korán kelni feltétlenül, ki van egy kis beigre az asztalon, arra rácsúszunk, akár főétkezés előtt, tehát alapvetően ez egy ilyen, nem tudom, szabadságérzést ad, hogy most így mindent lehet, hogyan kell ezt jól csinálni, tehát mi az az önuralom szint, amivel még nem megvonunk magunktól valamit, hanem egy kicsit csak tudatosabban csináljuk.
Igazság szerint, amikor elmegyünk egy családi rokonlátogatásra, akkor leggyakrabb esetben mi szokott történni. Ugye megkínálnak minket valami kis aperitívvel, welcome drinkkel, ugye az alkohol alapvetően van egy olyan mellékhatása, hogy leviheti a vércukorszintünket, és akkor ránkul egy ilyen farkaséség. És hát minden ilyen vendégváró esetén van valami kis szaloncukor kirakva, kis mézes kalács, és hát ilyenkor óvatatlanul is elkezdünk ezekből falatozni, ami aztán a vércukorszintünket felviszi, és utána akaratlanul is felkerülünk egy ilyen vércukor hullámvasútra.
Igen, de ez így egyszer-egyszer belefér, vagy ez egy olyan lavinát indít el, ami onnantól...
Hát, igen, itt lehet egy picit talán ezt visszafogni, mert ha ezt itt nem csípjük el, akkor ugye jön a főétel, és a főételre már úgy érünk oda, hogy gyakorlatilag már mindenféle cukrot és gyors felszívódású szénhidrátot bevittünk, és utána pedig farkaséhesen fogunk oda jutni az ünnepi asztalhoz, és akkor garantáltan túl fogjuk magunkat enni. Tehát itt valahogy itt dől el minden az elején.
Tehát akkor arra kell odafigyelni, hogy ezeket így próbáljuk meg a főétkezés utánra időzíteni, és ne előtte.
Igen. Amennyire lehet, és tudunk erre figyelni, vagy esetleg jelezni ezt, hogy mi majd inkább az étkezés végén, és akkor garantáltan nem egy egész beiglit fogunk megenni az étkezésre, hanem lehet, hogy csak 2-3 szelettel el vagyunk, mert már addigra megettük a főétkezést, ettünk fehérjéket, rostokat.
Most úgy beszélünk ezekről az ételekről, mintha csak a táplálkozás funkcionális oldalát néznénk, de hát azért a karácsony és a karácsony ételek, azok sokkal inkább szólnak azokról az érzésekről, amik gyerekkorunk óta velünk vannak, azok az ízek, amit az anyukáink, nagymamáink hoztak. Hogyan lehet megőrizni ezt az érzelmi töltetet, úgy, hogy mégis egészséges ételeket eszünk?
Igen, ezt nagyon szépen megfogalmaztad, és itt valóban ezek a receptek, amiket itt gyakran egy ünnepi asztalnál fogyasztunk, azok több generációsak, és felmenőink is ezekkel főztek, és mi pedig ezzel szemben is akarunk menni, akár a fitness társadalom így nagyon betámadta ezt.
Megöljük az értékét, igen.
Igen, és hogy miért ne lehetne ezeknek helye ilyenkor az étkezésünkben.
Ugye halas főételünk van, elmondtad azt, hogy a hús is lehet jó alternatíva nyilván a megfelelő kontextusban, és itt a felmerült, ugye Ricsi mondta, hogy mit mondtak a nagyszüleink, vagy a te nagymamád a húsfogyasztásról?
Hétköznap hús, az nem.
Igen, szóval régen teljesen normális volt, hogy egy ünnepi étel a hús, és hogy nem a mindennapjainknak a része, hanem megvannak az alkalmak, amikor húst eszünk.
Igen.
Ettől nagyon eltértünk az elmúlt évtizedekben.
Igen, abszolút én is ezt látom, viszont van egy olyan tendencia most, hogy csökkentjük tudatosan a húsfogyasztásunkat, aminek én nagyon személy szerint nagyon örülök, és ha visszakanyarodunk szintén az őseinkhez, vagy csak egy 100-200 évet visszakanyarodunk az időben, akkor is láthatjuk, hogy ezek a húsos ételek, ezek inkább a hétvégén, ünnepnapokon voltak az asztalon, és nekünk is célszerű tudatosan a hétköznapokban erre törekedni, viszont ugye egy ünnepnap van, tehát hogyha valaki nagyon szereti a húsos ételeket, és ez a családi tradíció része, akkor miért ne lehetne itt is egy húsos fogást?
Serpenyőzni fogjuk a halat, minél inkább figyelve arra, hogy pont annyi hőt kapjon, annyira készüljön el, hogy még ne száradjon ki, illetve szakzsargonnal élve fogjuk majd egy picit vajjal rotírozni, locsolgatni, itt majd kerül bele egy kis rozmarin, kapucsi és fokhagyma.
Sokat beszéltünk a közjobban így a regenerációról is, és az alvásról.
Igen.
Volt is, meg lesz is még adás. Említetted, hogy ugye nagyon sok nő, nagyon sok anyuka is jár hozzád, és azért ez az időszak megint nem arról szól az anyukáknak sem, hogy olyan nagyon kipihennék magukat, ami meg, hogy ha az eddigi beszélgetésekből jól szűrtem le, elindít egy olyan spirált, hogy az alvás hiány az egyszerűen vonza, vagy hozza maga után azt, hogy többet eszünk, vagy rosszul leszünk, vagy felborul az egész ritmus.
Igen.
Mit szoktál nekik javasolni?
Minden kisebb alkalmat meg kell ragadni a pihenésre.
Hogy elaludjanak napközben.
Akár egy 20 perc szundi is az belefér, így a délután folyamán, és figyelni arra egész egyszer, egy kicsit korábban lefeküdni, ha van rá lehetőségünk. Tehát ez fontos. Hogy...
Tudom, hogy sokat dolgozol te is, de azt például nehezen képzelem el rólad, hogy ilyen nagyon feszes táplálkozási ritmust tudnál tartani a munkád mellett.
Igyekszik mindig odafigyelni az ember, és így én is egyrészt a helyes táplálkozásra, másrészt meg a mozgásra, viszont szerintem sokan vannak ezzel úgy, hogy aztán úgy hozza az élet, hogy berobban a munka, és akkor burul minden. Szóval az, amit most Anna elmesélt, hogy én mondjuk 8 órakor berobbanok a konyhába, 11-kor eszek legelőször, aztán voltak olyan periódusok az életeimben, hogy mondjuk 3 nap után veszed észre, hogy amúgy nem is ettél, és utána
3 nap megpróbálsz
egyszerre bepótolni. Úgyhogy ez ilyen teljesen rendszertelen és kiszámíthatatlan, ami amúgy nagyon rossz. Viszont az utóbbi években igyekeztem erre figyelni. Egyrészt szerintem a fenntarthatósághoz egy konyhához hozzátartozik az is, hogy élhető és jó munkakör tekintsünk meg. Mi például csináltuk azt, hogyha heti 5 napot dolgoztunk, akkor különböző tematikák szerint készült a személyzeti étkezés, amit együtt fogyasztottunk fel, szépen nyugodtan, és volt például mindig egy nap, amikor húsmentesen táplálkoztunk.
Szuper.
A karácsonyra is szerintem jellemző, és ugye te is említetted, hogy a fitnessipar által kipréselt, nem tudom, olyan jelenség, hogy nem reggeliznek az emberek, te...
Én próbáltam azt, hogy meddig lehet sékekkel életbe maradni, mert azt munka közben is nem helyettesíti az ételt.
És hogy akkor ehhez hogyan kell állni, mert ugye nagyon sokat hallani az intermittent fastingről, ugye az időszakos böjtről, aminek ez a szerves része, de te egy kicsit ilyen kritikusan fogalmaztad ezt meg, tehát te nem hiszel abban, hogy egy étkezést jó kihagyni?
Nem, alapvetően szoktam én is gyakorolni, és nem is feltétlenül tudatosan, mert egész egyszerűen ez sokkal rugalmasabban is lehet kezelni, mint ahogy ezt megközelítjük. Ugye most elterjedt akár egy ilyen fogyókúrás irányzatba is, hogy ez egy jó irány, viszont ez egy igazság szerint egy étkezési stratégia, hiszen a böjt az mindig is az emberi élet része is volt, ugye gondolunk vallási böjtökre, vagy bármilyen más böjtre, és egész egyszerűen azt érzem, hogy elment, ez el lett csépelve ez a fogalom most már, és vannak olyan helyzetek, amikor nem biztos, hogy célszerű böjtölni, akár a női hormon egyensúly is egy nagyon jól működő folyamat, amiben egy böjt mondjuk akár okozhat problémákat hosszú távon, tehát ezt mindig mérlegeljük, hogy kinek mi az a határ, vagy akár nőknél ciklushoz lehet igazítani például, ezt sokan nem mondják el. Egy kiélezett stresszes helyzetben sem biztos, hogy a böjt az eszköz, amihez elsősorban nyúlunk.
Tehát ez az, amiben mondjuk tud segíteni annak, aki hozzád fordul.
Igen, hogy beállítjuk, hogy neki pontosan milyen időablak lenne célszerű. Egyébként egy 12/12-es ablakot mindenkinek kellene követnie, tehát 12 óráig nem fogyasztunk táplálékot, ugye ez az alvási periódus, és aztán a nap többi részében igen. És még itt egy gondolat, hogy ugye mindenki a reggeli elhagyására gondol, pedig a cirkadián ritmusunk szempontjából sokkal jobb, hogyha az esti órákban már nem fogyasztunk ételt, mint hogy a reggel pedig még jobb az inzulin érzékenységünk.
Azoknak a nézőinek, akik még nem találkoztak ezzel a fogalommal, mit jelent a cirkadián ritmus?
Lényegében ez a lesarkítva a belső biológiai óránk, aminek van egy saját ritmusa, egyébként minden sejtünk, még a bélbaktériumaink is rendelkeznek saját cirkadián ritmussal, és sajnos a legtöbb ilyen civilizációs betegség egyik alap pillére, alap gyökere, hogyha ez a fajta ritmus megbomlik, és például ezek főleg akár ilyen éjszakai műszakok lehetnek, tehát amikor ez rendszeresen bekövetkezik. Meg nyilván a jetlag, ha valaki sokat utazik, ez is megborítja ezt a folyamatot. Úgyhogy ezek az emberek sokkal jobban kivannak téve, akár az ilyen úgynevezett metabolikus szindróma betegségeinek, az a szívérrendszeri érintettségnek.
ugye a magyarországi adatokból kiindulva ez valószínűleg elég sok embert érint, ha itt a karácsonyra fókuszálunk, és mondjuk visszamegyünk oda, hogy reggel enni vagy nem enni, mit javasolnál, hogyha sokat vacsoráztunk, mert nyilván ez a karácsonynak a része, akkor hogyan álljunk a reggelihez? Együnk kevesebb reggelit, vagy inkább hagyjuk ki, és nézzük ezt a 12 órát, tehát praktikusan itt mi a jó megoldás?
Ez attól is függ, hogy a másnapi napunk az hogyan fog felépülni. Most, hogyha egy ünnepi szezont nézünk, és van egy nagy lakuma vacsorára, akkor másnap is lehet, hogy megyünk a rokonokhoz, és nem célszerű mondjuk a reggelit lespórolni, esetleg pont, hogy drasztikusan sanyargatni magunkat aznap, mert akkor tutira túl fogjuk magunkat enni aznap.
És ha egyáltalán vagyunk éhesek, mert annyit ettünk előző este.
Az nyilván egy, akkor ez erre hallgatni kell, tehát ez mindig hallgatunk a testnek a szavára, és hogyha ezt érezzük, akkor nem kell erőltetni feltétlenül, de figyeljünk arra, hogy ha viszont bejön az éhség, akkor azt hogyan tudjuk menedzselni, tehát ott azért érdemes előtte, ha meg is éhezünk, és mondjuk tudjuk, hogy még 3 óra van a rokonlátogatásig, akkor ott azért valami kis étkezést fogyasztani, hogy ne az legyen, hogy ilyen tényleg ilyen pölős farkas éhesen essünk be az ünnepekre.
Mire van szükség ahhoz, hogy ez a fogalom, az intuitív étkezés, ami szerintem nagyon sokak számára nem világos, és mostanában egyre többet hallani, hogy táplálkozunk intuitívan. De ha valaki intuitívan a chipset kívánja meg utána a csokit, és karácsonykor a beiglit előbb, mint a főételt, akkor az nem biztos, hogy az az irányelv, amit ez valóban takar. Mi az, amit meg kell tanulnunk, mi az, amit meg kell tapasztalnunk, vagy hogyan kell változtatnunk a gondolkodásunkon ahhoz, hogy az intuíciónk a helyes irányba tereljen minket?
Igen. Ehhez az kell, hogy egy kicsit letisztítsuk az étkezésünket, tehát jobban kiszelektáljuk azokat az ételeket, amik feldolgozottak, tehát kekszek, chipsek, ropik, különböző ilyen típusú ételek, és akkor, ha ezt tartósan meg tudjuk tartani, akkor elkezdünk kívánni esetleg olyan ételeket, ami ugye kicsit a feldolgozatlanabb fogalmakba belekerül, tehát akár különböző zöldségeket, gyümölcsöket, és valahogy átalakul az ízlésvilágunk, és egy idő után ezt így fogjuk érezni, hogy bizonyos ételeket, ételcsoportokat jobban kívánjunk, mint hogy te is említetted, hogy néha-néha akár megkívánod a halas ételeket, és hogy ezt nem veted el, tehát hogy ez is teljesen rendben van.
Igen, itt ugye Ricsi, te is mondtad azt, hogy egy fokozatosságot javasolsz te is, hogy nem tudom, cseréljük le a húsos ételt rögtön egy növényi alternatívára, nem kóstoljuk meg, és egy kicsit tapasztaljunk abból is, és nagyjából akkor ez az intuíciónak a letisztítása, vagy fejlesztése is arról szól, hogy tapasztalunk, és nem tudom, megerőszakolni akarjuk a hagyományainkat, vagy valakinek elvenni a szeretett ételét.
Abszolút, szerintem a javicsiket tévedek, de az ízlésünknek, illetve a szervezetünknek is jobb, hogyha nem drasztikus változásokkal találja magát szembe.
És talán ez az út, hogy ne az elhízásba, a szív- és érrendszeri betegségekbe, meg a különféle ilyen halálozási listáknak legyünk az élén. Milyen desszerttel készültél, Ricsi?
Szerintem a leggyorsabb, legmegúszósabb karácsonyi desszerttel, a zserbógolyóval, amit tényleg nagyon-nagyon hamar megvan, iszonyat egyszerű, viszont ízében abszolút hozza a klasszikus zserbónak az ízjegyeit. Ehhez nincs is másra szükség, mint egy kis baracklekvára, darált kekszre, illetve dióra. Ezeket egy tába fogjuk burítani, ezt nyugodtan majd dolgozzátok kézzel össze, és akkor golyókat kell formázni belőle. Én addig egy csöpp olívaolajjal megolvasztom majd a csokit, és felrakjuk a rácsra, leöntjük csokival, és már kész is.
De mi az, amit szoktál javasolni az alapanyagokban, mire érdemes odafigyelni?
Ugye itt is figyelembe vesszük azt, hogy vannak-e olyan családi receptek, ami mentén dolgozunk, és azokat mennyire szeretnénk esetleg megreformálni. Én nem vagyok feltétlenül annak a híve, hogy mindent ilyen hagyományos nagymama receptjét átírjunk, de ha valaki érzel be ambíciót, akkor természetesen van rá lehetőség. Már ilyen apróságokkal is, hogy mondjuk a tejcsoki helyett étcsokit választani a receptekbe, lisztek helyett esetleg ott is előnybe részesíteni tönköllisztet, vagy hajdinalisztet, én álgabonalisztekből nagyon izgalmas dolgokat ki lehet hozni. És természetesen a cukortartalom szempontjából is lehet kevesebb cukrot hozzátenni, esetleg gyümölcsökkel édesíteni.
Miért egészségesebb az étcsoki, mint a tejcsoki?
Természetesen a magasabb a kakaótartalma, alacsonyabb a cukortartalma, ez önmagában is. Másrészt az étcsokoládének nagyon magas a polifenol tartalma, egy erős antioxidáns, ez egyébként a bélbaktériumoknak is nagyon jót tesz, és én ezért is magnéziumforrás is természetesen, én ezért is szoktam akár a vendégeimnek is javasolni, főleg, hogyha az édességvágyat akarjuk egy picit csökkenteni.
Amúgy az édesítő meg cukor témakörben, te mit szoktál helyettesítőnek javasolni?
Általában stevia és eritrit keveréket szoktam használni, hogyha süteményekről van szó. Akár mézet is, vagy ezeknek a keverékét, valamikor gyümölcsel édesítek, mint a tojával, vagy banánnal. Ezeknek a különböző variációi, tehát lehetünk bátran kreatívak.
Mi a helyzet a glicinnel?
A glicin egy nagyon jó aminosav, ami egyébként ugye édes íze van, ez gyorsan felismerte mindenki, aki kipróbálta, és ugye most már az édesítésre is ezt használjuk, viszont mondjuk süteményekre nem annyira optimális, van egy pici mellékíze a süteményekben, meg nem is teljesen gazdaságos a szempontból, azt inkább ilyen kávéba, teába édesíteni szoktam.
És az ilyen különböző szirupok, juharszirup, méz, vagy bármi, ami te sokra hallani, hogy egészséges, de igazából nagyon nehéz kiigazodni, hogy mihez mit érdemes használni.
Valóban itt a szirupok, a méz, ezek nem sok mindenben különböznek akár a hagyományos cukortól, hogyha azt nézzük, hogy milyen a glikémiás, ugye vércukorszintre gyakorolt hatása. Én inkább ízélmény miatt szoktam esetleg néha a mézet, akár különböző, mondjuk egy agave-szirupot használni, mondjuk az agave-szirup pont abban a szempontból jobb, hogy alacsonyabb a glikémiás indexe, tehát ilyen szempontból nem fogja úgy megemelni a vércukorszintet. Aha. Tehát lehet különbözőképpen ezekkel játszani.
És mi a helyzet az édességeknek az időzítésével, mert ugye mondtuk azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor esszük, de mi az, amit te javasolni szoktál?
Ugye, amit említettem is, hogyha az étkezések elején már lefolytjuk édességgel a dolgokat, akkor garantáltan túl fogjuk magunkat belőle enni. Ezért mindig érdemes a főétkezés legvégére tenni, tehát az ételsor legvégére, és akkor valószínűleg nem fogunk, de nem valószínűleg szinte biztos, hogy nem fogunk magunkat túlenni ezekből az ételekből. Úgyhogy szerintem ez a titok.
És a nagyon nagy, hát nyilván van, akinek tényleg érzékenysége van a különböző, nem tudom, alapanyagokra, legyen mondjuk az a gluténérzékenység, és emiatt egy csomó mentes verziót csinál inkább. Te mit szoktál javasolni, hogy jobb, hogyha mentes ételeket, vagy mentes desszerteket eszünk, vagy ha valakinek nincs ételérzékenysége, akkor az menjen a klasszikus, nem tudom, búzalisztel, vagy bármilyen alapanyaggal, amit kíván.
Igen, tehát itt különbséget kell tenni aközött, hogy valakinek ténylegesen van ételérzékenysége, allergiája az adott ételre, természetesen ez esetben ezt érdemes figyelembe venni, és fontos is. Minden más esetben viszont én azt javaslom, hogy inkább együnk meg ünnepnapokkor, karácsonykor, születésnapokkor, nyaralásokkor egy rendes süteményt, vagy hétvégekkor akár, mint hogy folyamatosan ezeket a mentes süteményekkel próbáljuk magunkat áltatni, akár minden nap. De sok ilyet látok, hogy ételnaplókból, hogy valaki minden nap ezeket a mentes süteményeket eszi. De hát valljuk be, ezeknek azért a kalóriatartalma ugyanúgy magas, tehát ez nem feltétlenül alacsonyabb, és mennyivel jobb egy házi süti.
De mondjuk azért nagyon sokan vannak úgy, hogy valami kis édes ízre vágynak minden főétkezés után, hogy ez önmagában akkor azt jelenti, hogy valami nem megfelelően táplálkozik, és azért vágyik erre, vagy mondjuk egy olyan alternatíva, nem tudom, mint egy étcsoki, vagy egy datója, az megengedhető minden étkezés után.
Egy különbséget kell tenni a között, hogy mi okozza lényegében ezt az édes íz iránti vágyat étkezés után. Ennek lehet egy egyszerű olyan oka is, hogy gyerekként ugye egy ilyen jutalmazási mód is bekapcsol, hogy akkor kaptuk meg az édes íz, vagy az édességet, amikor megettük a főétkezést. Leggyakrabban ezt látom bekapcsolni. A másik, hogyha valamilyen makrotápanyag hiányzik az étkezésből, nincs benne elegendő fehérjebevitel, nincs elég rost, és van egy hiányállapot, amit a szervezet próbál gyors kalóriával befoltozni, és ezért kívánjuk az édes ízt. Természetesen lehet akár inzulinrezisztencia is a háttérben, hogyha amúgy az étkezésünk rendben van. Úgyhogy mindenképp ez egy jó jel lehet. Viszont az, hogy ezt hogyan menedzseljük, ez én leggyakrabban azt tanácsolnám, hogy valamilyen gyümölcstea például tud segíteni, egy kis glicinnel például, egy magas kakaótartalmú étcsokoládé, abból egy-egy kockát bevinni például.
Mi az, amit mondjuk mi is szívesen tanácsolnál, nézzük meg így az édességek vagy a desszertek vonalán?
Például akár ajándékötletnek is szuperek vele, én is ezt a zsárógolyót már készítettem ajándékba.
Én hoztam egy rácsot, úgyhogy erre nyugodtan felrakhatjuk a kis kézgolyókat, és akkor csokival jól nyakon öntjük.
A smoothie-t azt én nem, magamtól nem terveztem volna bele egy karácsonyi menüsorba.
Mi az? Kérre, halmássüt íze van.
Ahogy végignéztem az alapanyagokat, nekem ez sokkal inkább a reggelieimhez hasonlít, mint egy olyan italhoz, amit karácsonykor innék. Ez mesélj erről.
Szóval igen, ez egy enyhén édes fahéjas pite ízű smoothie, ami azt gondolom, hogy nem csak reggelire, hanem akár a nap bármely szakában elfogyasztható.
Mit szól mindehhez a vércukorszintünk, Anna?
Igen, nagyon jó a kérdés, mert hogy itt mégiscsak gyümölcsöt túlmixolunk, van benne egy kis barna cukor, van benne zabtehely, tehát ezek mind sokkal gyorsabban felszívódó formában teszik számunkra ezeket a szénhidrátokat, és nem beszélve, ha mondjuk zabtejet is használunk, tehát mondjuk inzulinrezisztencia mellett én ezt nem kifejezetten javasolnám. Egyébként egy minden más esetben egészséges szervezet számára beilleszthető akár így a karácsonyi menüsorba, izgalmas.
És az elejére vagy a végére?
Hát én a végére tenném. Pont most beszéltük, hogy neked ez lehet, hogy túl sok lenne, mert ez neked akár egy teljes étkezést is kivált, de jobb esetben én a végére illeszteném be, ha ez megoldható.
Az, hogy egy ilyen smoothie-t hoztál, és nem egy jó fehér bort a halhoz, te mit szoktál ajánlani, hogy az alkoholfogyasztásban a klienseidnek, hogy engeded őket, vagy hogy nem az engedett, hanem így jónak tartod, hogyha így néha-néha megengedünk magunknak egy pohár bort, vagy inkább te is tartózkodnál tőle?
Ez egy nagyon megosztó téma most Magyarországon, és én a mondó vagyok, hogy ünnepekkor egy kocintás erejéig egy-egy italt jellemzően inkább valamilyen alacsonyabb cukortartalmú, én preferálom akár a száraz, fehér vagy vörös borokat, és ez esetben, ha ezeket betartjuk, és mellette figyelünk a földig és vízbevitelünkre, akkor az rendben lehet.
Még egy olyan kérdésem van a vízfogyasztáshoz, hogy sokat hallani, hogy jobb, hogyha nem iszunk közvetlenül az étkezés után, mert az is befolyásolja az emésztésünket. Te erről mit gondolsz?
Én abban az esetben venném ezt teljesen figyelembe, hogyha valakinek van reflux érintettsége, akkor nem javaslom, hogy nagyon túlságosan higítsuk a gyomorsavat vízzel. Valóban vannak olyan nézetek, ami szerint lehetőleg kerüljük a nagy mennyiségű vízfogyasztás az étkezésekhez, és ez abszolút így személyre szabnám, hogyha valakinek van ilyen érintettsége, akkor ezt próbálja valóban erre figyelembe venni.
Egészen elképesztően jól néz ki minden, úgyhogy nagyon-nagyon köszi Ricsi ezt az egészen komplex és minden részletre és igényre kiterjedő menüsort. Tehát a zárásnak, Anna, egy olyan kérdés, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk, mi lenne az a néhány gondolat, amit mindenféleképpen javasolnál a nézőknek, és hát nekünk is, hogy a következő időszakban így kezeljünk főszempontként, és próbáljuk meg beépíteni a következő hetek szokásaiba, és nyilván az utánra is.
Elsősorban ne törekedjünk a tökéletességre, belefér bőven, ha itt akár az ünnepi asztalnál egy kicsit hibázunk, és amit említettem, hogy itt a rozsbevitel, a zöldségbevitel az étkezésekhez, válasszunk savanyúságot, fermentált zöldségeket, ezekkel nem tudunk mellélőni, és a desszertet mindig a fogás végén fogyasszuk el lehetőleg, esetleg egy kis könnyed séta is belefér itt a vacsorák után, és éljük meg ezeket a pillanatokat, mert ez az, ami igazán örömet ad nekünk, és ami a további időszakban az évnek ad egy lendületet.
Nagyon szép záró gondolat, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A nézőinek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nem csak ma, hanem az egész évadban. Remélem, hogy tetszettek az ételek, és hogy ti is ki fogjátok próbálni őket. Hogyha így van, mindenféleképpen írjátok meg, hogy hogyan ízlettek, és ne felejtsétek el kitölteni a leírásban található kérdőívet. Boldog karácsony nektek az egész stábunk nevében, akikkel most megkóstoljuk azt, amit főztünk. Sziasztok!